Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Helyünket elfoglalva, folytassuk énekszóval Isten tiszteletünket, és énekeljük a második Zsoltár első és hatodik versét. Ez a Zsoltár egy olyan énekünk, egy olyan genfi Zsoltárunk, amit ritkán éneklünk, éppen ezért először az orgonát hallgassuk meg, majd pedig az első versét ennek a Zsoltárnak kétszer fogjuk énekelni, és utána a hatodik versét egyszer. Hajtsuk meg fejünket, és folytassuk imádságunkat. Urunk Istenünk, mennyei Atyánk, köszönjük, hogy együtt hívhatunk segítségül téged, és hogy rád hallgathatunk. Hálát adunk neked, hogy Atyánknak szólíthatunk, és úgy ismerhetünk, ahogy egyszülött fiad mutatott meg téged minékünk. Dicsőség neked, amiért nem vetettél el minket, nem feledkeztél meg rólunk, és mindenki az örök élet felé tart, aki benned bízik. Hálát adunk azért, hogy Jézus Krisztus a szenvedése által mindnyájunk helyébe lépett, lelkünk sötétségét, testünk lelkünk kínjait magára vette, és utat nyitott, hogy a világosságra jussunk. Kérünk, hogy szent lelked által elevenítsd meg előttünk az írás betűit, hogy abból élet legyen. Kérünk, add meg nekünk azt a hitbeli látást, mely engedelmességre nevel minket, és amely élettel tölti be napjainkat, hogy együtt, egy közösségben örvendezhessünk neked. Amen. Az ige hirdetésére és meghallására készülve énekeljük a 342. dicséret első versét, mely így kezdődik: Jézus világ megváltója. Istennek azt az igéjét olvasom, amely alapján az ő szent lelkének segítségül hívásával üzenetét hirdetni szeretném a testvéreknek. Ez az ige megvan írva a János szerinti evangélium 19. fejezetében, a 25., 26. és 27. versekben eképpen. Jézus keresztjénél ott állt anyja és anyjának nővére, Mária, Klópás felesége, valamint a magdalai Mária. Amikor Jézus meglátta, hogy ott áll anyja és az a tanítvány, akit szeretett, így szólt anyjához: Asszony, íme a te fiad. Azután így szólt a tanítványhoz: Íme a te anyád. És ettől az órától fogva otthonába fogadta őt az a tanítvány. Amen. Kedves gyülekezet, testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, az evangéliumok beszámolói szerint Jézus keresztjénél kizárólag, vagy legalábbis elsősorban asszonyok álltak. Ők voltak azok, akik a végsőkig kitartottak Jézus mellett, ők voltak azok, akik még akkor is ott maradtak, hogy meggyászolják, megsirassák a mestert, amikor már az összes többi tanítvány messze földön járt. És érezhető, bár egyik evangélista sem jegyzi meg ezt külön, de érezhető ebben az egész leírásban egy nagy fricska, egy tükör, amit minden evangélium oda tart a többi tanítvány szeme elé, amiben lelepleződik az, hogy milyen tanítványok is ők, milyen tanítványok voltak ők akkor, amikor nagy fogadkozásokat tettek, és lám most nem tudták megtartani. Mert ott a kereszt mellett már nem lehet és már nincsen értelme mellé beszélni. Nem lehet és nincs értelme fogadkozni, ott végleg eldől az, hogy ki is Jézus tanítványa, és ki az, aki a végsőkig kitart mellette. aki korábban valami fényes karrierre vágyott, aki korábban egy gyors előrejutásra vágyott az életben, aki egy állandó és tartós, folyamatos és magától értetődő, testi-lelki jólétre vágyott Jézustól, egy olyan életre, amiben nincsen szenvedés, egy olyan életre, ahol nem látja Jézust szenvedni, ő most távol van ettől a kereszttől. Nincs ott Péter jelenleg, az a nagy fogadkozó, a nagy hadakozó, aki annyiszor elképzelte, hogy milyen nagy, perfekt hívő ő, és amikor Jézus csendben volt, és azt mondta, hogy most más is legyen csendben, akkor neki muszáj volt beszélnie, bár ne tette volna. Amikor Jézus önként vállalta a küldetését, akkor neki muszáj volt ott a Gecsemáné kertben kardot ragadnia, és megmutatni, hogy ő már pedig kiáll a mesterért, bár ne tette volna. De nincsenek ott azok, akik mindig megbotránkoztak akkor, amikor Jézus a maga haláláról és szenvedéséről beszélt, akik egy olyan kereszténységet, egy olyan Krisztus követést és tanítványságot láttak maguk előtt, ami mindenféle szenvedéstől és megpróbáltatástól mentes. Helyette ott vannak azok a női tanítványok, akikről olyan kevés szó esett eddig az evangéliumban, vagy vannak köztük olyanok, akik csak itt és a feltámadás történetekben tűnnek elő, se előtte, sem azután. Most ez valóban az ő történetük Jézus mellett, akik eddig szürke eminenciások voltak, amikor mindenki más meghátrál, ők vannak ott. Ők akkor állnak Jézus mellett, amikor arra tényleg a legnagyobb szükség van. Ők akkor állnak Jézus mellett, amikor az valóban a legnehezebb, mert valamilyen szinten a saját életük kockáztatásával jár. Ők akkor állnak Jézus mellett, amikor mindenki más elutasítja, hogy a kereszténység a kereszt felvételéről és hordozásáról szól. És ez a jánosi leírás, amit most felolvastam, egészül ki azzal, hogy János nem csak asszonyokról ír, nem csak asszonyokat említ, hanem megemlíti a szeretett tanítványt, aki mindig csak így kerül elő ebben az evangéliumban, hogy a szeretett tanítvány, vagy az a tanítvány, akit Jézus szeretett. Ő az, aki ennek az evangéliumnak a szemtanúja volt, ő az, aki ezt az evangéliumot írta, ő nem más, mint János, az apostol és az evangélista, aki ott áll ezekkel az asszonyokkal együtt Jézus keresztjénél, és meggyászolja a mestert. Talán még emlékezhet ez a János, az Zebedeus fia arra, amikor a testvérével együtt Jakabbal azon hadakoztak, hogy majd hogyan is lesz ez a mennyországban, kiáll majd kettejük közül a Jézus Krisztus jobb és bal keze felől, kié lesz majd a főhely a mennyek országában. És most ott áll a kereszt mellett, és magának kell talán a legfájdalmasabban meglátni azt, hogy ő korábban a mennyországban akart jobb vagy balkész felől állni, de itt a földön egészen más valakik vannak Krisztus jobb és bal oldala felől. Az a két lator, akit vele együtt feszítettek meg, és az egyik már ott lesz Jézussal a paradicsomban. Talán ez János számára is egy nagy hitpróba volt, és a hitének a lelepleződése. De a lényeg az, hogy Jézus a keresztről letekint erre a kis gyülekezetre, és ebből a kis gyülekezetből is meglátja az édesanyját, Máriát, és meglátja a szeretett tanítványt, Jánost, és hozzájuk beszél. És Jézus utolsó szavainak egyike tulajdonképpen egy örökbefogadás, vagy egy örökbefogadásról szól. Édesanyját a tanítvány gondoskodására bízza, és ezt a tanítványt pedig az édesanyjára bízza. És amikor a történet véget ér, ezt olvassuk, hogy ettől az órától fogva otthonába fogadta őt a tanítvány. Ha szó szerint akarjuk fordítani valami nyers fordításban azt, amit az evangéliumban szerepel, akkor úgy fordíthatnánk le, hogy ez a tanítvány befogadta Máriát a sajátjába. Sokkal mélyebb jelentés ez. Befogadta a sajátjába. Befogadta az életének a belső összefüggéseibe. Befogadta abba, aki ő maga, mert adni abból, aki ő, és mert elfogadni abból, aki Mária. És talán ez az a legnagyobb emberi szükségletünk, amire mi is mindig vágyunk minden egyes napon, hogy legyenek olyan emberek mellettünk, akik elfogadnak minket. Legyenek olyan emberek mellettünk, akik egyáltalán kíváncsiak arra, hogy mi kik vagyunk, kíváncsiak arra, hogy mi az örömünk és mi a bánatunk. És nem csak felületesen hallgatnak meg minket, nem csak felületesen vannak ott, hanem a teljes jelenlétükkel. Milyen jó lenne, ha mi is elmondhatnánk minél több emberről, hogy befogadjuk őt a sajátunkba, vagy ő befogad minket az ő sajátjába. Az a történet kerül itt ki egyenesítésre, ami a bűnesetnél törött el, vagy veszett el valahol, és ami Káin és Ábel történetének a végén van, amikor megtörténik a tragédia, és Káin nagyon döjfösen, nagyon negatív módon fejezi ki Istennek, hogy miért kéri tőle számon ezt az egészet, hogy talán őrizője vagyok én a testvéremnek, és milyen sokszor az emberben van ez a tüske, hogy talán felelős vagyok én a testvéremért, talán felelős vagyok azért, aki ott él a környezetemben mellettem. Jézus ezt mondja az édesanyjának, és ezt mondja a szeretett tanítványnak, mostantól fogva ők igenis ebben a szeretett kapcsolatban élnek, és felelősek egymásért. Gyakran talán úgy közeledünk Jézus passiójához, szenvedés történetéhez, nehéz összeegyeztetni mindazt, a sok mindent, amit itt olvasunk, azokkal a hétköznapokkal, amiket élünk. Sokszor úgy közeledünk ehhez a szenvedés történethez, hogy itt valami nagyon nagy teológiai összefüggések vannak, olyan nagy szimbólumok, olyan nagy képek, amiket szinte lehetetlenség megfejteni, és olyan nehéz ezt a mindennapok szintjén megélni, lefordítani. És biztos, hogy egyik oldalról igazunk van, mert valóban Jézus szenvedés története egy olyan történet, aminek nem fogunk sohasem a végére érni, aminek olyan sok mélysége van, mély tartalma, hogy az ember, amíg tükör által homályosan lát, nem fogja felfogni mindezt a mélységet, az Istennek ezt a nagy szeretetét, ami ebben megmutatkozik. De itt van ez a történet, a szenvedés történetben, amikor Jézus mindazt, amit ő tesz a kereszten, értünk és helyettünk és miattunk, azt összevonja és összerakja ezzel a nagyon emberi gesztussal, ezzel a nagyon emberi gondoskodással, amikor az édesanyjának és a tanítványnak ez az alapvető emberi szükségletét próbálja meg betölteni és próbálja meg intézni. Ne válasszuk el ezeket az emberi dolgokat a Krisztus keresztjétől, mert üzeni számunkra ez az evangéliumi részlet, hogy ez a kereszt és a Krisztus áldozata pontosan ezért van, hogy ezek a nagyon kis apró emberi dolgok, gesztusok is a helyükre kerüljenek. Ott van hát ebben a történetben Mária, és ott van János, és Jézusnak a nagy szenvedése közben is az egyik legfontosabb és legfőbb kérdése az, hogy lesz-e ennek a két embernek valakie, akire számíthat ezután? Lesz-e valaki, akire számíthatnak a gyászban? Lesz-e valaki, akire számíthatnak majd a bajban? Lesz-e valaki, akire számíthatnak majd akkor, amikor meg kell osztani a gondjaikat, bajaikat, a bánatukat, az örömüket, a kétségeiket és a nehézségeiket? A zsidókhoz írt levél szerint ugyanis nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken. Hogyha van egy hely ebben a világban, amiről sokszor elmondjuk, hogy milyen durva világ, milyen kevés benne a szeretet, és milyen sokszor az emberek nagy agresszióval fordulnak egymáshoz, látjuk a passió történetben, az a világ sem volt éppen más világ. Hogyha van ebben a világban egy hely, ahol az ember olyan nagyon őszintén mindent kitárhat, és mindent elmondhat arról, hogy mi bántja őt, és mi az, ami miatt igazán szomorkodik, akkor az nem más, mint a Krisztus keresztje. Azért helyezte ebbe a világba az Úristen Jézus Krisztusnak a szenvedését, az ő keresztjét, hogy legyen egy hely, ahol az ember valóban elmondhatja, hogy mi az, ami miatt szomorúak vagyunk. Az erőtlenséget, a gyengeséget ugyanis nem díjazza ez a világ. Úgy elgondolkodtam azon, hogy mennyire már gyerekek világától kezdve bennünk van az, és az emberbe bele neveli valahogyan ez a társadalom, hogy nem szabad gyengének lenni, hogy nem szabad megbetegedni, nem szabad betegnek lenni. Csak abba gondoljunk bele, hogyha egy általános iskolás kisgyerek elkap egy vírust, és a házi orvos egy hétre kiírja, rögtön a szülő már nem is azon kezd el jóformán idegeskedni, hogy mi lesz a gyerekkel, hanem azon, hogy hogy lehet majd ezt mind bepótolni, és már a gyerek is ezen idegeskedik, ügyeskedik, hogy hogyan lehet ezt mind bepótolni, mert valahogyan az a nagyon komoly iskola és az a nagyon komoly tananyag nem hagyja, vagy nem nézi el, hogy ő beteg legyen, és tényleg maga gyengeségét otthon meg ki tudja pihenni. Vagy ott van a szülő, akit ki tudja, hogy elenged neki a munkahelyről, ki tudja, hogy valaki mellette áll le, és azt mondja, hogy bevállalom akkor a túlórát, menjél és foglalkozzál vele. Vagy ott van az, amikor az ember temetés körül intézkedik, gyászol, vajon megérti-e a környezete, hogy min megy át. Sokszor lehet hallani beszámolókat, élethelyzeteket, amikor az ember azt mondja, hogy egy-két napra tudtam csak elkéretőzni, mert nem engedtek el többre, és muszáj volt tovább menni, és az ember talán saját magát is próbálja vigasztalni, nyugtatni, hogy de hát az élet is megy tovább. És kiderül, lehet, hogy több hét múlva, vagy több hónap múlva, hogy ott valami olyan dolgot elfojtott magában, amit ott helyben kellett volna intézni és orvosolni. A világ valahogyan nem tolerálja az ember fájdalmát, nem tolerálja az ember gyengeségét. Jézus Krisztus egy egészen más világot mutat meg, és egy egészen más világot tár Mária és János elé, ahol még ez is belefér, és ahol megvan a helye a fájdalomnak és a gyásznak. Nem olyan Istenünk van ugyanis, aki messziről néz minket, hogy ott vannak ezek az emberek, hanem olyan, aki ennyire közel jön és velünk szenved, és megindul az erőtlenségeinken. Ugyanis ez a történet túlmutat önmagán, nem csak arról van szó, hogy Jézus ezt a két embert egymásra bízza, és az egymás életére bízza, édesanyját és tanítványt és édesanyját, és gondoskodik róluk, hanem az Úr Jézus Krisztus a mai napig folytatja ezt az ott megkezdett munkáját a Szentlélek által, mert az Isten szereti ezt a világot, és szereti benne az embert, és mivel ennyire szereti a világot, és ennyire szereti benne az embert, ezért adta meg mindannyiunknak Isten az Anya Szent Egyházat, ezért adta meg nekünk a gyülekezetek közösségét, hogy tényleg legyen egy hely, ahol ezt meg lehet élni, ezt a fajta mély, egymásra figyelő szeretett közösséget, amit itt megél ez az édesanya és ez a tanítvány egymással. Hogy legyen egy hely, ahol ez tényleg megvalósulhat a gyakorlatban, ahol mindebből gyakorlat lehet. Ezért van az egyház, és ezért vannak a gyülekezetek. Ugyanis ott Jézus keresztje mellett ebben a történetben megszületik az egyház, megszületik a hívő közösség, a gyülekezet, és lehet, hogy majd csak pünköstkor teljesedik mindez ki, és akkor értik meg a tanítványok, hogy Jézus mit is kezdett el, de mi hisszük, hogy Isten a világ teremtésétől fogva annak végéig formálja és összehívja a hívők közösségét. És itt van ebben a történetben a helye a szeretett tanítványnak és ennek az édesanyának. Ugyanis nagyon sok mindent meghatároz az életünkben és a keresztényi életünkben az, hogy hogyan is viszonyulunk azokhoz a határhelyzetekhez, amikor elmúlással, fájdalommal és gyengeséggel találkozunk. Mert Jézus itt mutatja meg igazán, hogy amikor ő halni tér, amikor ő halni kész, hogy a küldetését beteljesítse, akkor születik valami. Amikor ő meghal, akkor születik meg ez a szeretett kapcsolat, akkor születik meg igazán ez a gyülekezeti szeretett kapcsolat. Mert nincs soha olyan az Isten tervében, hogy ő csak elmúlást ad, és az elmúlás után ne lenne újrakezdés, és ne lenne újjászületés és örök élet. Nincs olyan az Isten tervében, hogy ő csak pusztulást mutat meg az embernek, és nem mutat tovább. Nézzük Noé történetét. Isten megharagszik az emberre, özönvizet bocsát a földre, de ott van Noé, a családja, ott van az Isten és Noéval kötött szövetsége és a szivárvány, hogy ebből élet lesz, és nem pusztítja el többé így a földet az Úr. És ott van a Golgota, ahol Jézus Krisztus meghalt értünk, de megmutatja az Isten, hogy a halál az ott legyőzetett. Milyen sokszor történik meg a gyakorlatban az, ami itt megtörtént ebben az egész helyzetben, hogy emberek úgy találnak az Istenre, vagy emberek úgy jutnak közelebb az Istenhez, hogy fájdalmat kell előbb átélniük. Nem tudjuk, hogy miért van ez az Isten nagy titka marad, de benne van ez a hívő életünkben, hogy sokszor össze kell töretni, sokszor meg kell látnunk a végességet, a fájdalmat, hogy abból vezessen tovább minket az Úr. Vagy milyen sok bizonyságtételt hallunk, ahol emberek arról számolnak be, hogy úgy jutottak közel egy gyülekezethez, úgy találtak rá az Istenre, hogy egyszerűen csak fájdalmuk volt, kerestek valami megoldást, akár csak egy temetést intéztek, és elmentek egy lelkészi hivatalba, és valahogy ott maradtak abban a gyülekezetben, és onnantól kezdve tudtak ebbe a testvéri kapcsolatba ők is belehelyezkedni, amit látott, amit megtapasztalt Mária, és megtapasztalt ott János. Mert Jézus tudja, hogy azt a fájdalmat és azt a sok nehézséget, amivel nekünk szembe kell nézni az életben, úgy tudjuk elhordozni, hogyha egy olyan közösséghez tartozunk, amelynek minden egyes tagja ő belőle él. Jézus Krisztus általunk is vigasztal és általunk is erősít másokat. Isten igéje ugyanis ma arra bátorít minket, hogy a veszteségben és a megpróbáltatásban kereshetjük a jövő születését, mert nem egymást kizáró folyamatok ezek, hanem annak a bátor megvallása, hogy az élet Jézus által mindig győzni akar, és az élet Jézus által mindig a halál felett akar lenni. Ahogyan Jézus magáról mondta, ha a földbe vetett búzaszem nem hal meg, egymaga marad, de ha meghal, sokszoros termést hoz. Amen.